Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast. Én Kovács Viktor vagyok, és a mai alkalommal arról fogunk beszélni, hogy mik lehetnek azok az okok, amik miatt fogy az egyház. De mielőtt ebbe belevágnánk ebbe a nagyon kényes és nagyon, hát elsőre negatívnak tűnő témába, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornára minden lehetséges félefajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon, és hogyha YouTube-on feliratkoztok, akkor mindenképpen kattintsatok a feliratkozás gomb melletti kis harangocskára is, mert így jutnak el hozzátok a legfrissebb tartalmak is. Illetve felhívom arra is a figyelmet, hogy meg lehet osztani ezt az adást, küldjétek el másoknak, osszátok meg a Facebookon, meg mindenféle közösségi oldalon, ahol csak vagytok, és népszerűsítsétek a csatornát azért, hogy minél többen együtt lehessünk hétről hétre különböző nagyon érdekes témákban, mint például ez a mai is, az egyház fogyásának az okai. Azért is biztatlak benneteket a feliratkozásra, illetve a megosztásra, mert lassan elérjük az 1000 feliratkozót, ami egy nagyon szuper dolog lenne, hogyha ez így lenne. Már elhaltuk a 800-at, úgyhogy a következő cél az 1000, úgyhogy olyan szuper lenne, hogyha 1000-en már együtt lehetnénk az Evlelkész Podcast feliratkozói között a YouTube-on, mondom ezt így, a YouTube-on. A többi felülettel együtt már megvagyunk 1000-en, de tök jó lenne, hogyha ez a YouTube-on is így lenne. Na, majd igyekszem több videót csinálni, és akkor azzal hát egy kicsit meg tudjuk gyorsítani ezt a folyamatot. Na de akkor vágjunk is bele a mai témánknak a bevezetésébe. Ugye a címünk az, hogy 5 ok, amiért fogy az egyház. Azért azt hiszem mindenki számára nyilvánvaló, de azért elmondom, hogy nem ez az 5 ok, amit én majd fel fogok sorolni, ez az egyház fogyásának az okai A-tól Z-ig. Nyilván sokkal összetettebb ez a dolog, mint hogy egy podcast adásba ki lehessen fejteni. Inkább azt mondanám, hogy 5 olyan okot gyűjtöttem én össze ebbe a mai adásba, amelyek most nagyon előttem vannak, most nagyon foglalkoztatnak, és nagyon látom ezeket a jeleket, amelyeket nem jó jeleknek tekintek, és igyekszem rá fölhívni a figyelmet, mert hogy a célunk nem csupán a diagnózis, hanem az, hogy azért valamit ezzel kapcsolatban tudjunk mondani, valamilyen előremutatót. Különben ez az adás most egy sorozatnak az első epizódja lesz, ugyanis most egy pár adáson keresztül, nem biztos, hogy egymás utáni adásokon keresztül, de mostanában egy kicsit jobban és többet szeretnék foglalkozni az egyházzal, mint olyannal, tehát az egyháznak a jelenével, és hogy ez lenne az első fecske, amelyik reméljük, hogy nyarat csinál, és lesz majd több adás is, ami majd ezzel fog foglalkozni, az egyháznak a jelenével, illetve az egyháznak a jövőjével. És most itt, ha egyházról beszélünk, akkor nem feltétlenül a Magyarországi Evangélikus Egyházra gondolok, nyilvánvalóan arra is, és elsősorban az én szívem csücske nyilván a saját felekezetem, és azon belül is ugye a Magyarországi Egyháztest. Na de itt ezt értem az egyetemes egyházra is, azaz minden Krisztusban hívőknek a közösségére, úgy általánosságban véve. Na de akkor nézzük, hogy mi ez az 5 ok, amit most fel fogunk sorolni, ez fogja adni a tartalom jegyzékét tulajdonképpen a mai adásunknak. Az első az lesz, hogy régebben sem voltunk többen, a második az lesz, hogy túl nagy a hátizsákunk, a harmadik, a felekezetiségnek a fogalma az tágabb, mint a hívőségnek a fogalma, halmaza, a negyedik, a húsvéti hitnek a hiánya, és az ötödik, hogy rossz helyen van a teológiai közbeszédnek a fókusza. Szóval ez az 5 pontunk lesz, így fog majd felosztódni az adásunk, és hogyha esetleg a YouTube-on hallgatjátok az adást, akkor kattinthattok arra is, ahogyan fejezetekre be van osztva, és hogyha valamelyik különösképpen is érdekel benneteket, vagy nem ebben a sorrendben akarjátok meghallgatni, akkor azt meg tudjátok tenni a YouTube-on, úgyhogy ezért is érdemes oda is feliratkozni, hogyha eddig még nem tettétek meg. Na akkor csapjunk is bele az első pontunkba, ami pedig így hangzik, hogy régebben sem voltunk többen. Na most hallom lelki füleimmel, hogy már nagyon sokan mondják azt, hogy bezzeg, nem tudom, mint 10-20-30-40-50 évvel ezelőtt tele voltak a templomok, mindenki tartozott valahova, hogy mondhatom azt, hogy régebben sem voltunk többen. Hát úgy mondom ezt, na, lépjünk egyel hátrébb. Különösen Magyarországon, de különben a világnak számos pontján az embereknek van egyfajta retrospektív hozzáállásuk, azaz egy visszatekintő hozzáállásuk. Nyilván ez az újabb és újabb retro hullámoknak a divatjában is ez tetten érhető. De hogy ez az egyházi szempontból is így van, egy ilyen aranykor képzetünk van, az, hogy régebben minden sokkal jobb volt, és sokkal jobban működött, mint ma. És ezt a szemüveget ezt nagyon sokan fölteszik, és ezen a szemüvegen keresztül néznek mindent, ami nem feltétlenül engedi láttatni a valóságot, mert elképzeljük azt, hogy régen milyen jó volt, bezzeg még a régi, az én időmben, meg stb. De ez nem egészen van így, hogyha valóban a mélyére nézünk. Ugye, hogyha aranykort tekintünk, és itt most ezt idézőjelbe teszem, akkor az evangélikus egyházban, de úgy általában a protestantizmusban az a két háború közötti időszakot szokta általánosságban jelenteni, egyrészt, mert onnan még esetleg van még egy-két ember, aki emlékszik, másrésztről pedig meg akkor volt egy nagy megmozdulása a protestáns egyházaknak, ugyanis még előtte, ugye az első világháborúban és ugye az előtti időszakban, ami még Habsburg uralom volt, azért nem voltak egyenrangúak a különböző felekezetek, tehát a katolikus egyház privilegizálva volt, és kevesebb jogok illették meg a protestáns egyházakat. Ez már a századforduló után nem volt így legalábbis papíron, de a valóságban azért azt kell mondjuk, hogy nem voltak egyformák a felekezeteknek a megítélése, tekintve, hogy a Habsburg háznak a legitimitását, azt, hogy ők miért ők az uralkodók, azt nagy részben a katolikus egyház adta meg, hiszen az esztergomi érsek bíboros prímásnak kellett megkoronázni a szent koronával, ami a pápától érkezett, az uralkodót, tehát már itt érezzük a kapcsoló pontokat a római katolikus felekezethez. És hát a két világháború között nagyon sok minden indult meg, mert hogy akkor egy csomó templom épült, azokban a templomokban, amikben én szolgálok, annak is egy jó része ebben az időszakban épült föl, a két háború között, és sorra alapultak a gyülekezetek, váltak le nagy anyagyülekezetekről kisebb gyülekezetek, és hát ez egy nagyon jó időszak volt az építkezés szempontjából, és itt most a konkrét építőipari építkezésre gondolok, tehát építkezés szempontjából nagyon fontos és jó eredményekkel járó időszak volt, más szempontból viszont annyira azért nem. Mert hogyha belegondolunk, valóban annó mindenki tartozott valahová, sőt, még a személyiratokban is, még a háború között, két háború között is, benne volt a személyiratokban az, hogy kinek milyen vallása van, tehát kvázi kötelezően tartoztak az emberek különböző felekezetekhez, de ez viszont nem azt jelenti, hogy több hívő is volt. Lehet, hogy több volt, de ezt én inkább tekintem egyfajta kulturális és hagyományos hovatartozásnak, semmint hitbeni meggyőződésnek. Ugyanis az én gondolatom szerint és meggyőződésem szerint régebben sem volt több hívő arányaiban sokkal több, mint ma. A különbség csak annyi, hogy régebben muszáj volt valahova járni. Vagy legalábbis nagy társadalmi elvárás volt az, hogy valamilyen szinten kapcsolódjanak az emberek különböző felekezetekhez. És nyilván ennek mentén az egyháznak, mint intézménynek jobb dolga volt, mint ma, ez biztos. Több volt a pénz, nagyobb volt a presztízs és a hatalom, de az, hogy több hívő ember volt-e, hát nem vagyok róla meggyőződve. És hát a történelem ezt igazolta is valamilyen szinten, hiszen onnantól kezdve, hogy ez nem volt kötelező, vagy nem volt társadalmi elvárás, hova tovább mondjuk a vasfüggönynek ezen az oldalán a szovjet megszállás miatt, itt tűrt, adott esetben tiltott dolog volt templomba járni, ugye beosztástól megfüggően, rögtön elkezdett fogyatkozni az egyház kőkeményen. Tehát mihelyt már nem volt muszáj, vagy nem volt nyomás, elpárologtak az emberek. És persze én senkinek a szemére nem akarok semmit se vetni, az én apukámat is úgy keresztelték meg titokban, mert a nagyapám katonatiszt volt, nem erről van szó, nem akarok én mondom senkit se ezzel kapcsolatban megítélni, de azért, hogyha valaki egészen tisztában volt azzal, hogy mit is jelent hívőnek lenni, és hogy mi az, ami a hívőségnek a lényege, ha ez így lett volna, és több igazán és mélyebben hívő ember lett volna, akkor minden bizonnyal sokkal többen maradtak volna bent az egyházban. De erre nem lehet mindent ráfogni, a múlt rendszerre mindent ráfogni, főleg azért, mert az a 40 év, már lassan 40 éve vége van, na jó, nem, mert csak 30, bő 30, de akkor is. Ugyanis nyugaton pontosan ugyanez a dolog játszódott le. Tehát ugyanúgy elfogytak az emberek a templomokból, pedig ott aztán nem tiltotta senki. Csupán nem volt társadalmi nyomás, nem volt hagyománytiszteletből, meg egyéb okokból nem volt muszáj templomba járni, vagy nem volt melegen ajánlott templomba járni, és innentől kezdve az emberek már nem tartoztak egyházhoz. Egyik egyházhoz sem. Szóval az első pont igazából az, hogy fogyunk, de nem annyira fogyunk, mint amennyire gondoljuk. Tehát valójában a hívők közössége, én nem gondolom, hogy olyan drasztikusan megfogyatkozott volna az elmúlt évtizedekben. Persze a látszat az erős, és a veszély az valós, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy annyira nem rossz a helyzet, mint amennyire gondoljuk. A következő pontunk is ehhez a témakörhöz kapcsolódik, mégpedig az, hogy túl nagy a hátizsákunk. Mit értek hátizsák alatt? Természetesen idézőjelben. Hát azt is, itt most a történelmi felekezetekre gondolunk, meg elsősorban a saját házunk táján söprögetünk. Tehát, hogy túl nagy terhet cipelünk mindannyian, de az evangélikus egyház is bőséggel, strukturálisan, intézményesen és hagyományi szempontból, tradíciók szempontjából túl nagy terhet cipelünk magunkon. Az egészen valószínű, és szerintem nincs olyan ember, aki ezt azt mondaná, hogy ez nem így van, hogy egy csomó dologtól meg kellene szabadulnunk azért, hogy az evangéliumnak a terjedése, az egyháznak a munkája és a hívő embereknek az élete az könnyebb legyen, és egy csomó olyan dologtól is kellene megszabadulni, amik meg fölöslegesek, ugye nem hátráltatóak, de fölöslegesek. Az bizonyos, hogy azok az intézményi keretek, amelyeket mondjuk adott esetben már 500 éve cipelünk magunkkal, azoknak egy jó része már elavult és nem alkalmas arra, hogy a 21. században szolgálja az egyházat. Néha az az érzésünk van, sokszor az egyházban, hogy minthogyha az intézményért lennének az emberek, és nem az intézmény lenne az emberekért. Tehát minthogyha mi lennénk a keretekért, és nem a keret lenne miértünk. És ez valahol biztos vagyok benne, hogy ez így is van. És ez éppen ezért el kéne engednünk egy jó pár olyan dolgot, amit visszünk magunkkal, amelyek rárakódtak, és majd fogok példákat is mondani, amelyek rárakódtak az egyházra az elmúlt évszázadoknak a során. De nagyon fontos az, hogy amikor ilyen megtisztulási folyamatra van szükség, akkor nem szabad átesni a ló túlsó oldalára, mert hogy sosem vezetett jóra az, hogyha hirtelen nagyon sokat változtattunk, mert hogy akkor szinte minden esetben az történt, hogy kiöntöttük a fürdővízzel együtt a gyereket is. Gyönyörű példa erre a reformáció idejéből, hogy amikor Luther elindította a reformációt, és meg akarta reformálni, azaz átformálni és visszatéríteni a helyes útra a meglévő egyházat, de aztán utána őt páros lábbal kihajították, meg kiátkozták a római katolikus egyházból, azok a hívei, akik ott maradtak helyben, őnek ugye el kellett rejtőznie, mert az élete veszélyben volt, akkor ők pontosan erre a ló túlsoldára estek át, és elkezdtek a képeket kihajigálni a templomból, elkezdtek mindentől megszabadulni, miközben a cél nem ez, hanem az, hogy egy jól működő rendszer legyen. Tehát nem öncélú a reform, soha, és Luther esetében sem volt az, hanem az, hogy elősegítse az evangélium ügyét. Így hát, amikor megvizsgáljuk az intézményes keretrendszereinket, intézményeinket, vagy éppen hagyományainkat, akkor mindig azt kell nézni, hogy vajon ez mennyire szolgálja az evangélium ügyét, vagy mennyire nem. És megint hangsúlyozom, nem szabad átesni a ló túlsoldára. Mondok egy olyan példát, direkt nem akarok több példát mondani, mert nem vagyok róla meggyőződve, hogy mindenütt ugyanarra lenne szükség. Tehát én úgy gondolom, hogy bizonyos helyeken bizonyos dolgokat kellene elengedni, amelyek lehet, hogy máshol jobban működnének. És az evangélikus egyháznak van olyan szabadság, hogy ezt meg tudjuk tenni, vagy legalábbis az elvi lehetősége megvan rá, hogy meg tudjuk tenni, de mondok egy olyan példát, ami egy nagyon kettős példa, és lehet, hogy egy kicsit megbotránkoztató is lesz, de majd meglátjátok. Na, szóval ez a dolog pedig a templom. Gondolkodjunk egy kicsit a templomon, mint ami a kereszténységnek az egyik legősibb hagyománya, talán ez így nem igaz, de meglehetősen ősi hagyománya, ugye, miután 313-ban legális lett a kereszténység a római birodalomban, onnantól kezdve kezdtek el épülni templomok. addig nem. Tehát, hogy azért az első 300 évben elég jól el voltunk templom nélkül is, de mindegy, tehát, hogy elkezdtek épülni a templomok, amelyek azóta is nagyon fontos és központi szerepet játszanak, mint épületek, mint helyek, mint spirituális helyek, legalábbis a történelmi felekezetekben mindenképpen. Na most, de gondoljunk végig, hogyha én gondolok a saját templomomra, de mindenki a templomba jártok, gondoljatok a saját templomotokra, főleg itt most a régen épült templomokra, tehát nem az újakra, hanem a régiekre gondolunk. Gondoljunk bele abba, hogy van a templomnak nagyon jó oldala is, és van a templomnak nagyon rossz oldala is. Kezdjük a rosszal. Mi a rossz oldala a templomnak? Hát amikor én a, nem tudom, második, harmadik istentiszteletet tartom télen a templomba, és olyan hideg van, mint az Antarktiszon, akkor azért elgondolkodom azon, hogy ez tényleg megfelelő hely, és jól megágyazza az evangélium üzenetének. Vagy amikor mondjuk egyes templomokban a gyülekezeti tagok beülnek az iszonyatosan kényelmetlen padokba. Vagy amikor a templomok úgy vannak fölépítve, hogy nincsen bennük közösségi tér. Azaz, hogyha a gyülekezetbe alakul mondjuk egy zenekar, vagy egy kis színjátszó csoport, vagy bármi más csoportos dolog történik, akkor vagy a keresztelőkutat kell kerülgetni, vagy egy nem tudom én 30-szor, vagy 30 centi széles sáv van az oltártér előtt, ahova mi libasorba lehet beállni. Tehát, hogy mennyire szolgálja a közösséget és az evangélium hirdetésének az ügyét a templom, mint épület. És mint régebbi épület, mert ugye itt fontos, hogy itt arról beszélünk, hogy a mi hátasják, amiket cipelünk magunkkal hagyományosan. Én direkt nem mondom az újabb templomokat, mert azokat nyilván már úgy építik, hogy ezek nem problémák, tehát hogy már mint úgy értem, hogy ezek megoldott kérdések ott egy újabb építésű templomban. Hál' Istennek ilyen is van. De mondjuk a régebbi templomokban is, akkor közben meg ragaszkodunk hozzájuk. De közben meg megy a panasz, hogy hideg van, meg kényelmetlen, meg sötét, meg nem tudom én. Ez a negatív oldala. De aztán ott van a pozitív oldala is, mert azért, hogyha bemész egy templomba, akkor az mennyivel inkább ad, mint hogyha egy tornacsarnokba mész be, vagy nem tudom én, bármilyen rendezvényterembe. Amikor ránézel az oltárra, az oltárképre, beleszagolsz a levegőbe, a templomnak a levegőjébe, fölnézel, és tér van fölötted, vagy amikor csak közelítesz felé, és a templom torony az tör az ég felé, megpróbál az Istenhez elérni, hiszen pont ez a lényeg a templom toronynak, sőt, még az imádkozó kezet is szimbolizálja, hogy a nyugati típusú tornyos templomoknak a mármint nyugati alatt értem, amit a világnak ezen a felén, nem az ortodox világban, nem itt ezen a felén. Tehát, hogy azért az mennyi mindent ad hozzá az embernek a lelkiségéhez? Sokat. Sokat. Tehát láthatjuk azt, hogy a hátizsák tele van, dolgoktól kéne megszabadulni, de valahogy nem olyan egyszerű ez, mint amilyenre gondoljuk, de ezeket mindenképpen át kell gondolni, és szerintem helyben is, helyi szinten súlyozni. És hát nem egyszerű. Az biztos, hogy ezeket át kell gondolni. És ha amúgy a templommal kapcsolatban érdekel benneteket az, hogy mitől templom egy templom, akkor ezzel kapcsolatban készítettem még régebben egy videót, azt is belinkelem alulra, és akkor majd meg tudjátok nézni. Nézzétek meg, izgalmas. Na akkor menjünk is a harmadik pontunkra, ami pedig úgy hangzik, hogy az egyik oka, miért fogyunk, az, hogy a felekezetiség tágabb halmaz és tágabb fogalom, mint a hívőség. Mit értek ez alatt? Ugye mit nevezünk felekezetnek? Felekezetnek nevezzük a különböző egyházakat, mint evangélikus, katolikus, református, ortodox, metodista, baptista, stb. Felekezetnek nevezzük, azaz a kereszténységen belüli irányzatokat tekintjük ugye felekezeteknek, legalábbis az olyan irányzatokat, amelyek intézményesültek, azaz valamilyen szinten több közösség van, amely összekapcsolódik, és területi alapon vagy más alapon nyugodva, de egy nagyobb közösségbe egyesül tulajdonképpen, akár világegyházba, de nem feltétlenül, de akár világegyházba is egyesülő, különböző, nagyjából ugyanazt tanító közösségeknek a halmazát tekintjük felekezeteknek. Ez azért fontos, mert vannak olyan keresztény közösségek, amelyek nem felekezeti közösségek, azaz csupán egyetlen egy helyen, egy lokális helyen van egy közösség, akik önmagukban működnek, teljesen önmagukban működnek, esetleg laza szövetségben másokkal, de nincsenek befolyással egymásra, és tulajdonképpen nincsen egyfajta közös egyház vagy csoport tudatuk, hogy na, abban a másik városban vagy másik faluban lévő ugyanilyen nevű közösség az, mi összetartozunk. Ez ugye a felekezeteknél viszont ez így van, ugye Amerikában és Nyugat-Európában vannak többségében, vagy nem többségében, de jelentős mennyiségben olyan keresztény közösségek, amelyek nem felekezeti közösségek, hanem így önmagukban létező közösségek. Na de, mi itt most a magyar viszonylatról beszélünk, és főleg a történelmi egyházakról, mint mondtam, a saját házunk táján söprögetünk, tehát ugye azt mondtam, hogy ez a felekezetiség, azaz ezekhez a bizonyos összetartozó csoportokhoz, mi szerint evangélikus, református, katolikus, metodista, baptista, pünkösdi, adventista, stb. Tartoznak, tehát ez a fogalom, ez tágabb fogalom, mint a hitnek vagy hívőségnek a fogalma. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy például, ha veszünk egy népszavazást, ugye a felvétel időpontjának, az adás felvétel időpontja még a 2022-ben, de még a népszavazás előtt vagyunk, de hogyha veszünk egy népszavazást, akkor XY ember vallja magát evangélikusnak, vagy katolikus, hogy tök mindegy, hát most beszélünk evangélikusról, hiszen ez egy evlelkész podcast, tehát evangélikusnak vallja magát, és beixeli a papíron, hogy ő ez, vagy beírja, vagy kattint, most tök mindegy. De lehet, hogy soha büdös életben nem járt templom környékén sem. Maximum mikor megkeresztelték. De lehet, hogy nincs is megkeresztelve, de mivel ő azt hallotta a nagymamájától, vagy nem tudom akár kitől, vagy az szimpatikus neki, ezért beixeli. És ugye ez nem csak papíron van így, hanem az életben is. Tehát én is nagyon sok emberrel találkozom, itt-ott, mit tudom, elmegyek edzésre, meg nem tudom én, valami rendezvényre, vagy egy koncertre, vagy összefutok valakivel valami gyerekprogramon, ahova a lányaimat viszem, akármi, és akkor kiderül, hogy én mivel foglalkozom, és akkor mondja, ja, hát én is evangélikus vagyok. Ja, ez szuper! 6 éve vagyok itt Ajkán, és még sose láttalak a templomba. Jó, nyilván ezt nem fogom mondani, ezt remélem sejtitek. De hogy, hanem inkább meghívom, hogy jöjjön el, de hogy értitek a problémát. Tehát egy hamis identitás alakult ki az emberekbe, pontosabban az identitásuknak egy hamis szelete lett az, hogy ők melyik felekezethez tartoznak. Tehát az ember hamarabb evangélikus, mint hívő, és hamarabb református, mint hívő, és hamarabb katolikus, mint hívő. Tehát elképzelhető az, hogy valaki egyáltalán nem hisz még csak az Istennek a létezésében sem, de azt mondja magáról, hogy evangélikus vagy katolikus. Miért? Mert esetleg úgymond annak lett keresztelve, na ettől áll föl a szőr a hátamon, ettől az, hogy minek lett valaki keresztelve, belinkelem a keresztséggel foglalkozó adást, hallgassátok meg, hogy miért nem mondunk ilyet soha, hogy evangélikusnak lettem keresztelve vagy katolikus, ez nem létezik ez a kategória, nem lövöm le a poént, hallgassátok meg. Szóval, hogy szerintem az egyház fogyásának az oka az, hogy mivel ezt én nem szoktam amúgy, de úgy általában ezt így helybe adjuk, ja, te is evangélikus vagy. Nem, nem vagy evangélikus. Tehát nem fordultál meg az elmúlt 6 évben egyszer sem a templomban, akkor nem vagy evangélikus. Mert ugye régebben hogy működött ez? Volt a kereszténység, mint vallás, és azon belül ugye a felekezetek, tehát a felekezetiséghez való tartozás az volt a kisebb halmaz, volt a hívőknek a nagy halmaza, amiben voltak kisebb halmazok, mint a különböző felekezetek. Ma már sokkal nagyobbak azok a halmazok, hogy katolikus, evangélikus, református, stb., és azokon belül, akik ott vannak, részt vesznek a gyülekezetben, és valóban hívő emberek, azok egy kisebb részhalmazát adják azoknak, mint akik azt mondják magukról, hogy ők azok. Na, kicsit bonyolult, de azt hiszem, hogy értitek. Tehát, hogy számomra rettenten szomorú az, hogy mondjuk az előző, nem tudom, népszámlás adat szerint mondjuk az, hogy van 300 ezer evangélikus az országban, nem tudom, hogy annyi, mindegy, és a legutóbbi felmérésünk alapján 70 ezer egyház fenntartó van. Ez azt jelenti, hogy 70 ezeren vállalnak anyagi felelősséget a gyülekezetekért úgy, hogy az rendszeres és gyülekezeti névsorba vett egyház fenntartók. Ugye ebben nincsenek benne például sok esetben a diákok, meg a gyerekek, de hogy azok a felnőtt emberek, akik évről évre befizetik az egyház fenntartó járulékot, azaz rendszeres anyagi támogatói a gyülekezetnek, felvállalt listában szereplő felvállalt anyagi felelősségvállalók, ők 70 ezeren vannak, hogyha igaz az, hogy 300 ezeren vallották magukat evangélikusnak, még ha jó indulatú vagyok, akkor is több mint kétszer annyi ember vallotta magát evangélikusnak, mint amelyek valóban az, és attól még, hogy egyházfenntartó, még attól sem biztos, hogy evangélikus, mert hát nálunk is nem kevesen vannak olyanok, akik fizetik ezt az egyház fenntartó járulékot, de mondjuk évente kétszer jönnek el a templomba, hát az sem tekinthető igazából hívő embernek. Miért? Mert hát, hogyha hívő ember, akkor az szomjazik az Istennek az igére, a testvérekkel való találkozásra. Na mindegy, ebben nem akarok belebonyolódni, azt hiszem, hogy érzitek ennek a lényegét, tehát hogy szerintem ez a fajta, ezt én hazugságnak érzem, egyfajta önbecsapásnak, hogy evangélikusnak, reformátusnak, vagy bármilyen felekezethez tartozónak tekintünk olyan embereket, és ők ebben megvannak nyugodva, hogy hát én evangélikus vagyok. És ezzel egy hamis hitbe ringatjuk őket, hogy ő rendben van. Mert ha evangélikus, akkor biztos hívő, akkor keresztény, akkor rendben van az Istennel. De nem. És ez szerintem egy nagyon-nagyon nagy probléma. És ezzel pedig nem csupán őket ringatjuk hamis hitbe, vagy ők magukat, most ez ebből a szempontból mindegy, hanem azokat az embereket is, akik viszont tényleg itt vannak, és tényleg evangélikusok, reformátusok, katolikusok, baptisták, és a többi, és a többi, és a többi, az ő identitásukat meg nem erősítjük meg, hogy de jó, hogy itt vagytok. És ti tényleg katolikusok, vagy evangélikusok, vagy reformátusok, és a többiek vagytok. Ti tényleg ez a felekezethez tartoztok. De szuper! Szóval el kellene kezdeni nevén nevezni szerintem a dolgokat, amelynek nyilván sok akadálya van, ebben nem fogok belemenni, de szerintem ez egy ok, ami miatt kevesebben vagyunk, mert elképzelhető, hogyha komolyabban vetetnénk a nevünket, akkor az fölnyitná egy csomó embernek a szemét. És ehhez kapcsolódik a negyedik pontunk is, amelyet úgy írtam le, hogy a húsvéti hitnek a hiánya. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy a hitnek különböző válfajai és szintjei vannak. Tehát a hit valóban egy eldöntendő kérdésre adott válasz is, tehát hogy van, vagy nincs, hívő vagy-e, igen vagy nem, de hogyha az igent mondunk, akkor annak is vannak azért szintjei, hogy ki milyen szinten tekinthető hívőnek is. Itt félreértés ne essék, itt nem egyfajta elitizmus a kérdés. Tehát alapvetően nem egy mennyiségi kérdésről van szó, hogy ki mennyire nagyon hívő, vagy kinek van több hite, persze az is kérdés, de hogy itt ebben a relációban nem ez a kérdés, tehát itt nem arról van szó, hogy van egy elitgárda, aki mit tudom, aranyfokozatú hívő, mert vagy nem tudom én, neki van három hite, nem egy, hanem három van neki. Nyilván nem erre gondolok, hanem a hitnek a minőségére, jellegére. Ugyanis a hit az elsősorban arra irányul, akiben hiszek, illetve amit hiszek. És e kettő nem mindegy, hogy kiben hiszek, és mit hiszek, miket hiszek. Önmagában az, hogy van hitem, az egy dolog, a kérdés csak az, hogy kire irányul, és mit gondolok arról, akire irányul. Jakab apostol írja le ezt, nagyon bírom Jakabot különben, nagyon szemléletesen és élesen írja le ezt a dolgot. Jakab levelének második fejezete 19. vers így szól: te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Azért ez egy nagyon erős mondat. Amikor ilyeneket hallok például, hogy én Isten hívő vagyok, akkor azt mondom, hogy ez szép dolog. Tehát szép dolog, hogy elhiszed, hogy van Isten, és mit tartasz róla? Vagy hogyan igazítod ő hozzá az életedet? Mit tapasztaltál meg belőle? Tehát nagyon fontos az, hogy az önmagában, hogy valaki hisz Istenben, az még önmagában, az tök jó dolog, de kevéske. Tehát ennél sokkal több kell, mégpedig húsvéti hit kell. Mit értek ez alatt? Azt értem, hogy a kereszténységnek a célja alapvetően az evangélium hirdetése, és hogy az célba érjen az emberekhez, és minél több embernek örök élete legyen az Isten mellett. Ez a cél. Tehát ezért vagyunk, ezért létezünk. Hogy ennek itt egy keretet adjunk, vagy ennek csatornái legyünk, meg reménység szerint alanyai az örök életnek itt ezen a földön. Az, hogy valaki elhiszi, hogy van Isten, az egy dolog, és az nagyon szép, de hogyha ezzel az Istennel ő nem foglalkozik, hova tovább nem igazítja ehhez az Istenhez az életét, akkor ez önmagában semmit sem ér az örök élet függvényében. Az a baj és az ok, hogy rosszul definiáljuk a hitet. Mert az, hogy elhiszem, hogy van Isten, az nem egyenlő azzal, hogy hiszek benne. Miért? Ugye klasszikus definíciója a hitnek, hogy mit nevezünk hitnek, hát sokféleképpen lehet mondani, de ami klasszikus definíciója, legalábbis ahogy én tanultam, ismeret, bizalom és engedelmesség. Azaz, hogy megismertem az Istent, találkoztam vele, végtelen kegyelméből ő találkozott velem, inkább így mondanám, találkoztam vele, megismertem, ezért bízok benne, és mivel bízok benne, ezért engedelmeskedek neki, mert amit ő mond nekem, hogy én hogy csináljam, hogy tegyem, és hogyan éljek, és mit gondoljak, az bizonnyal jó lesz. Ez jelenti azt, hogy én hiszek az Istenben. Tehát azt klasszikus értelemben hitnek nevezni, hogy elhiszem, hogy van Isten, azt nem tudjuk. De még ennél is tovább kell mennünk, mert hogy mi keresztények, azaz krisztiánoszok vagyunk, tehát a kereszténységnek nem a kereszt szóhoz van köze, hanem a Krisztus szóhoz, azaz, hogy krisztusiak vagyunk. Tehát a Jézus Krisztusban való hit az, amiről beszélni kell, mint hitről, és nem arról, hogy elhiszem azt, hogy Jézus Krisztus létezett, mert az egy történelmi tény, hanem azt, hogy én hiszek ő benne, mint megváltóban, Isten fiában, mint megváltóban. Aki meghalt értem, hogy minden bűnömet, azoknak büntetését, minden szenvedésemet és nyomorúságomat elhordozta a kereszten, és aztán a halál nem tarthatta fogva, mivel ő maga bűntelen volt, mert az én bűneimet cipelte, nem a sajátját, és ezért feltámadt, és mennybe ment, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, ahogy az apostoli hitvallásban mondjuk, és majd újra vissza fog jönni, de most is itt van, hiszen ő azt mondta, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt nevezem én húsvéti hitnek. Tehát, hogyha ez a hit van meg bennem, akkor vagyok hívő. És én azért tartom ezt nagyon fontosnak, és a fogyás egyik okának is, mert egy csomó ember nem tudja, hogy ez mennyire fontos dolog az, hogy hívőnek lenni. És persze nem is fogják megtudni, ami nem mondjuk el nekik, hogy ez ennyire fontos, hogy senki sem mehet az Atyához, csak is én általam, mondja Jézus Krisztus. Tehát ez a húsvéti hit az, ami üdvözít. Tehát nem egy gittegylet vagyunk a sok közül, nem tudom, bármilyen szabadidős program, nem is hagyományőrzők vagyunk, akik, nem tudom én, letűnt koroknak az élő múzeumai, hanem az örök életnek a hírvivői, akik az egyetlen utat mutatják meg ahhoz, hogy az embernek örök élete legyen. Ez a húsvéti hit. A Jézus Krisztusban való hit. Tehát ezt nevezhetnénk csak hitnek, igazából, én úgy gondolom. De ha már nagyon differenciálni akarjuk, akkor mondhatjuk azt is, hogy élő hitnek. Élő hitnek. Szerintem a fogyásnak az egyik oka az, hogy nincs húsvéti hit, és nincs tudatosítva, azokban viszont akikben van húsvéti hit, azokban meg nincs tudatosítva az, hogy ez mennyire fontos, hogy minél többeknek meg legyen. Mert örök életkérdésről van szó. És végül, de nem utolsó sorban egy olyan témát hozok elő, ami szerintem az egyik rákfenéje most az egyháznak, a teológiai közbeszédnek, már amennyiben Magyarországon ilyenről lehet beszélni, mert inkább teológiai egymás mellett beszélésről van szó, és kicsit indulatos vagyok, talán hallatszik a hangomon, és ez nem véletlen, mert hogy nagyon rossznak érzem ezt a tendenciát. Na de mi ez az ötödik pont? Rossz helyen van a teológiai közbeszéd, és hozzátettem, hogy a teológiai gondolkodásnak a fókusza. Tehát az, hogy miről beszélünk, mi a fontos, mi a lényeges, az rossz helyen van. Tehát nem arról beszélünk, amiről beszélni kéne. Miről kéne beszélnünk? Arról, amiről a negyedik pontban szóltam. Tehát a húsvéti hitről. Erről kellene beszélnünk elsősorban, nem azt mondom, hogy csak erről, de elsősorban erről kell beszélnünk. Ma, ha az egyházról szó van, akkor milyen kontextusban jelenik meg az egyház, hogyha megnyilvánul? Etikai kontextusban. Azaz, fogalmazunk úgy, hogy úgy jelenik meg az egyház sokszor, mint valami erkölcsrendész szett, és ez egy nagy kísértése az egyháznak, hogy erkölcsrendész legyen belőle. Mit szabad, mit nem szabad, mit illik, mit nem illik, hogyan kéne cselekedni, hogyan nem kéne cselekedni, és ez nagy veszélyt jelent az egyházra, mert beleeshetünk a moralizmusba, azaz, hogy csak arról beszélünk, hogy mit és hogyan kellene csinálni ebben az életben. Hogy viselkedjél rendesen, hogy így kéne csinálni, így kéne az emberi kapcsolataidat vinni. Ezt nem szabad, oda ne menjél, ezt kéne csinálni. És hogyha erről beszélünk folyamatosan, akkor elvétjük a lényeget. Én úgy érzem, hogy az, hogy ma az üdvösség helyett főleg etikai kérdésekről beszélünk, emberi kapcsolatoknak, párkapcsolatoknak a kérdéséről, viselkedési szabályokról, mi hogyan szoktuk, hogy nem szoktuk, vagy hogyan kellene csinálni a dolgokat a társadalomban, vagy hogyan nem kellene csinálni a dolgokat. Persze ezzel is beszélgetni kell, hát tudjátok, aki követi a csatornát, az tudja, hogy én nagyon sokat foglalkozom társadalmi kérdésekkel, tehát ezek fontos dolgok, de az egyháznak az elsődleges feladata nem ez, hanem annak kéne lennie, hogy az üdvösséget hirdesse. Mert hogy így teljes mértékben fókusztévesztés van. Tehát az, hogy ma az egyházban a legégetőbb téma, ami van, az, hogy most hogyan álljunk hozzá az LMBTQ kérdéshez, vagy épp genderhez, ugye a társadalmi nemekhez, az szerintem katasztrófa. Nem mondom, hogy nem fontos témák, nem mondom, hogy nem lehet meg a véleménye mindenkinek, csak azt mondom, hogy nekünk nem az lenne a feladatunk, hogy ebbe a társadalmi vitába beszálljunk, hanem az lenne elsősorban a feladatunk, hogy az üdvösséget hirdessük. És miért mondom ezt? Nem azt mondom, hogy ne legyen véleményünk, de legyen, persze. Csak azt mondom, hogy a moralizmusnak az a nagyon nagy veszélye, mikor erre nagyon ráfókuszálunk, hogy nem hagyunk helyet a Szentléleknek. Hogyha mi ukázba adunk dolgokat, és kategórikusan kijelentünk dolgokat, mondjuk egy ilyen etikai helyzetben, mondjuk olyan helyzetben, ahol szerintem úgy nem is nagyon lehet túlzottan nagy kategóriákat, vagy túlzottan éles kategóriákat és utakat mutatni, akkor az azt feltételezi, hogy az nem hiszünk abban, hogy az evangéliumnak az ereje az átformálja az életeket. Mert ez a lényeg. Tehát, hogyha valaki találkozik Jézussal, és valaki találkozik az evangéliummal, akkor az olyan, mintha az embert szíven ütné. Ugye Apcsel 2-ben olvassuk azt az első gyülekezet kapcsán, Péter apostolnak a pünkösdi beszéde után, hogy azt mondják ott az emberek, miután Péter elprédikálja ott magát, hogy az emberek úgy érezték, mintha szíven találták volna őket. És hogyha én elkezdem akár csak azokat a dolgokat nyomatni, és nem azt mondom, hogy nem kell mondani, csak azt mondom, hogy első helyen azt mondani, hogy te viselkedjél így, meg neked így kell csinálni, meg ez így rossz, az úgy meg nem jó, az úgy meg jó, vagy csak így jó, vagy csak úgy jó. Ha ezeket elkezdem mondani, még ha igazam is van, akkor én megpróbálom emberi elővel lekeretezni és leszabályozni azt, amit amúgy maga az evangélium, hogyha az üdvösséget, a Jézus Krisztusban való húsvéti hitet hirdetném, az elvégezni az emberben ezt a munkát. És abba az irányba menne, már szabad döntése, ez az evangélium által vezérelt szabad döntése mentén, ahelyett, hogy én, mit tudom én, lerácsozom vagy falat húzok föl, hogy csak erre mehetsz, barátocskám. És nem azt mondom, hogy ne legyen karakány vélemény az egyházban, vagy ne lehessen megmondani, hogy mit tartunk jónak, vagy mit nem tartunk jónak, mit tartunk igaznak, vagy mit nem tartunk igaznak, de mondjuk el. De amikor erre megy a fókusz, és csak ezt hallom, és csak ezt látom mindenütt, ha kell, ha nem, akkor azt érzem, hogy elvesztettük a fókuszt. És egy erkölcsi szabályrendszer, egy etikai kódex a kutyát nem érdekli a 21. században, és nem csodálkozom rajta. Engem se érdekelne. Most ha jön valaki, azt megmondja, hogy viselkedjek. Ez senkit nem érdekel. Az evangélium, az isteni történés, na az valami, hogyha beszélek arról, hogy velem mit tett az Isten. Hogy engem hogyan szól, hogy az én életemet hogyan változtatta meg, és hogy milyen tök jó mellette lenni. Higgyük már el, hogy a Szentlélek dolgozik, és hogy hiába fogyunk, a Szentlélek akkor is dolgozik. És élővé teszi az emberekben a hitet. És legyen bátorságunk beállni abba a munkába, hogy ezt hirdetjük, és hagyjuk, hogy dolgozzon. Csinálni fogja. Én biztos vagyok benne. Tehát, ha össze akarnám foglalni, és tényleg mondani akarok nem csak diagnózist, hanem valami előremutató dolgot, akkor azt mondanám, hogy egyrészt hagyatkozzunk rá a Szentlélekre, aki megeleveníti az evangéliumot, és az üzenetet úgy általában, és higgyük el azt, hogy a feltámadott Krisztus az ma is cselekszik. És ennek a fényében tegyük mi is a dolgunkat. És úgy gondolom, hogy ha ezt így minél többen komolyan vesszük, akkor működni fog. És lehet, hogy nem leszünk többen, bárcsak többen lennénk, tök jó lenne. De lehet, hogy nem leszünk többen, de akik viszont vannak, azok viszont olyanok lesznek. Tehát, hogy a misszió alapvetően nem egy létszámbeli növekedést jelent, hanem inkább egy út, egy hozzáállás és egy attitűd, ahogy a Jézus ezt a missziói parancsban megfogalmazza. Szóval én nagyon bátorítalak benneteket arra, hogy egy ilyen őszinte korban, mint a mai, hiszen csak az van templomban, aki akar, aki nem, jó, nyilván, hogyha nagy ilyen rángat, meg nem tudom én, egyházi iskolába jársz, ezért muszáj, mert oké, én értem, de hogy nagy részben azért, legnagyobb részben azok az emberek jönnek, akik akarnak, szerintem ezt meg kell becsülni. Ezt nagyon meg kell becsülni, és ebben láthatjuk már önmagában a Szentléleknek a munkáját, de ami nagyon fontos, hogy minél inkább bízzunk abban, hogy a feltámadott Krisztus cselekszik, és a Szentlélek működik és élővé teszi a húsvéti hitet közöttünk, úgyhogy én ezzel az öt okkal, amely a fogyásnak szerintem az oka, nem letargiába vagy depresszióba akarok taszítani senkit, hanem inkább arra bátorítani, hogy ha észrevesszük, hogy gond van, az már fél siker, hiszen akkor már van lehetőségünk arra, hogy javítsunk, vagy éppen újat kezdjünk. Legyen ez így, találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!